lehetek-e Walter Scotthoz illő? De egy újabb feltevéssel kell szolgálnom. Mi a jellemzője ennek a bűnténynek? Hiszen legalább 5 egyén forgolódott a grófné körül, 5 egyén, akinek érdekében állt a halála, s talán mindegyikük fontolóra vette, hogy milyen módon tudná előidézni ezt, de csak egyetlen merte. Egyetlen ölt csak. Nos, elképzelem, hogy kihasználja majd ezt az estét, és bosszút áll a többieken. Elveszettnek érzi magát. Miért ne robbantana fel mindannyiunkat? És Maurice de Saint-Fierce lebilincselő mosolyjal nézett körül. Elég érdekfeszítőnek találják a légkört, az Ódon kastély, Ódon ebédlőjét, a gyertyákat a boros palackokkal megrakott asztalt, aztán éjfélkor a gyilkos halálát. Ne feledjék el, hogy így módon a botrányt is elfojtjuk. Holnap az emberek majd idefutnak, és nem értenek semmit. És a végzet kiszámíthatatlan akaratára, vagy valami anarchista merényletre gondolnak. Az ügyvéd nyugtalanul fészkelődött a székén, aggódó pillantást vetett maga köré és a félhomályra, ami ott terjengett már nem egészen egy méterre az asztaltól. Ne feledjék, uraim, hogy orvos vagyok, dünnyögte Busárdon. Így hát mindenkinek azt ajánlom, hogy igyon egy jó erős kávét. Én pedig, ejtette a pap lassan a szavakat, azt mondom önöknek, ne feledjék, hogy egy halott van a házban. Saint-Fierce habozott egy másodpercig. Újra egy láb ért Maigret bokájához, aki hirtelen lehajolt, de megint későn. Kértem magukat, hogy éjfélig, még csak az első feltevés vizsgáltam meg, de egy második is van. Az űzött hajszolt, eszét vesztett gyilkos golyót röpít az agyába, de nem hinném, hogy megtenné. Könyörgök, menjünk át a dohányzóba, hebegt az ügyvéd, aki fel is állt, és a szék támlájába kapaszkodott, hogy el ne essen. És egy harmadik feltevés is kínálkozik végül. Valaki nagyon szívén viseli a család becsületét, és a gyilkos segítségére siet. Várjunk csak! Ez a kérdés bonyolultabb. Vajon nem kéne a botrányt elkerülni? Nem kellene segíteni a bűnösnek, hogy önkezével vessen véget életének? A revolver itt van, uraim! Minden késztől egyenlő távolságra. 10 perc múlva éjfél, ismétlem éjfélkor a gyilkos fűbe harap. És ezúttal olyan hangsúlyjal ejtette ki a szavakat, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. A lélegzetük is elakadt. Az áldozat odafenn nyugszik, egy személy virraszt mellette, a gyilkos köztünk ül, 7 személy veszi körül. Saint-Fierce egyetlen hajtásra kiürítette poharát, és az ismeretlen láb újra megbökte a Maigret-ét. 6 perc múlva éjfél. Ugye, a kép eléggé Walter Scottos. Reszkessen, gyilkos úr, már részeg volt, és még mindig ivott. Legalább 5 személy akarta kifosztani ezt a férjét és minden szeretetet nélkülöző idős asszonyt. Egyetlen merte csak. Tehát a bomba robban, vagy a pisztoly dördül el, uraim? A bomba, amelytől mindjárt a levegőbe repülünk, vagy a revolver, amely csak a bűnöst veszi célba? 4 perc múlva éjfél, ne felejtsék el, hogy senki sem tudja. Felkapta a viszkis üveget, körbe mindenkinek töltött, Maigret pohárnál kezdte, és Emil Gauthier-nál fejezte be. A sajátjában nem töltött. Nem ivott már eleget? Ellobbant az egyik gyertya. A többi is kialvóban volt. Azt mondtam éjfélkor. Most 3 perc múlva éjfél. A becsüs fontoskodó képét öltötte magára. 3 perc múlva éjfél. 2 perc múlva. A gyilkos hamarosan beadja a kulcsot. Már kezdhet imádkozni, plébános úr. És elhozta legalább doktor az orvosi táskát? 2 perc múlva? 1,5 perc múlva? És a láb most is állhatatosan rugdosta a Maigret-ét. De a főfelügyelő nem mert lehajolni, tartott tőle, hogy valami más fontos látványról maradna le. Én megyek, kiáltott az ügyvéd és felkelt. Minden tekintet feléje fordult, már állt, a szék támláját szorongatta, de még habozott, megtegye-e az ajtóhoz vezető 3 veszélyes lépést. Csuklott egyet. Dörrenés rázta meg ekkora levegőt. Egy másodpercig, talán 2-ig is, általános dermedtség lett urrá. A második gyertyés ellobbant, és Maurice de Saint-Fierce ugyanabban a pillanatban megingott, Vála Ódon székének támlájába ütközött, törzse balra billent, majd jobbra rándult, de tehetetlen visszaroskadt, s a feje a plébános karjára hanyatlott. 10. Halott vérasztás. A következő jelenet zűrzavaros volt. Mindenütt történt valami, de utólag az eseményeknek Kiki csak a maga látta töredékét tudta elbeszélni. Csak 5 gyertya világította már meg az ebédlőt. A szoba nagy része árnyékban maradt, és az izgatottan futkosó emberek, mint egy színház kulisszái mögül bukkantak volna elől, vagy amögött tűntek volna el. Megri egyik szomszédja sütött el a pisztolyt. Émil Gautier. És alig, hogy meghúzta ravaszt, kisé szimpadias mozdulattal tartotta oda már is 2 csuklóját a főfelügyelőnek. Megri állt. Gautier felkelt. Úgy szintén az apja is. Ők 3 az asztal egyik oldalán tömörültek, az áldozat körül egy másik csoport alakult ki. Saint-Fiers gróf homloka még mindig a pap karján nyugodott. Az orvos lehajolt hozzá, és komor arccal nézett körül. Meghalt? Kérdezte a kövér kis ügyvéd. Semmi válasz. Mintha ebben a táborban lagymatagon rossz színészek közreműködésével folyna a színjáték. Csupán Jean Métayé nem tartozott sem az egyik, sem a másik csoporthoz. Nyugtalanul állt a széke mellett, egész testében reszketett, és azt se tudta, hogy merre nézzen. Émil Gautier már néhány perccel tettének elkövetése előtt felkészülhetett lelkileg az eseményre, mert alig tette vissza a fegyvert az asztalra, Megré szemébe nézett, és a szószoros értelmében vallomást is tett. Ő maga jelentette be, ugye? A gyilkos a fűbe harap, és mivel túl gyáva volt hozzá, hogy önmaga ítélkezzék maga felett, rendkívül biztonság töltötte el. Csak azt tettem, amit kötelességemnek éreztem. Vajon a többiek is hallották a szavait az asztal túlsó oldalán? A folyó sorú léptek hallatszottak, a szolgálók közeledtek, és a doktor az ajtóhoz ment, mert nem akart, hogy belépjenek. Megré nem hallotta, hogy mivel távolította el őket. Láttam Saint-Fiersot, amit a kastély körül őgyelget a bűntény éjszakáján. Így értettem meg, hogy az egész jelenet rendezése rossz volt, és Gautier ördögjen rossz színészként jelentette ki, majd a bírák eldöntik, hogy a doktor is megszólalt. Biztos benne, hogy Saint-Fiers ölte meg az anyját? Biztos, máskülönben nem tettem volna, amit tettem, ha a kastély körül látta ő gyeregni a bűntényt megelőző éjszakán. Úgy láttam a tulajdon szememmel, ahogy most magát látom. A falu bejáratánál hagyta a kocsiját. Ez az egyetlen bizonyítéka. Van még egy. Ma délután a minisztráns gyerek eljött hozzám az anyjával a bankba. Az anyja bírta rá, hogy beszéljen. Valamivel a bűntény elkövetése után arra kért a gróf a gyereket, hogy adja neki oda a misekönyvet, és pénzt ígért neki. Megré türelme fogytán volt, mert úgy érezte, hogy kihagyták ebből a színjátékból. Igen, színjáték az egész, különben miért mosolyogna a szakállába a doktor? És a pap miért tolná el szeliden magától Saint-Fiers fejét? És a színjáték most a bohózat és a dráma vegyes hangján folytatódott. Saint-Fiers gróf lassan felkelt, mintha csak álomból ébredne. Tekintete kemény volt, és szája szögletében egy gunyoros, de fenyegető vonás jelent meg. Gyere ide, és ismételd meg, mondta keményen és tagoltan. Rettentő kiáltás hallatszott. Émil Gautier üvöltött fel félelmében, és Megré karjába csimpaszkodott, mint a nála keresne védelmet. De a főfelügyelő hátrább húzódott, szabad teret engedett a 2 embernek. Volt valaki, aki nem értette meg, hogy mi történt, Jean Métayé. És csak nem úgy megrémült, mint a banktisztviselő. Tetejébe még felborult az egyik gyertatartó is, lángra lobbant a terítő, és az égés szaga szétáradt a szobában. Az ügyvéd oltotta el a kezdődő tüzet, egy boros üveg egész tartalmát az abroszra öntve. Gyere ide! Ez parancsolt. Olyan hangon, amely elárulta, hogy ennek csak engedelmeskedő lehet. Megré felkapta a revolvert, egyetlen pillantás elég volt, hogy lássa, csak vaktöltés van benne. A többit már kitalálta. Hogy miért ejtette fejét Maurice de Saint-Fiers a pap karjára? Suttogó szavait, hogy tanúsítsák hirtelen halálát. Most már nem ugyanaz az ember volt. Nagyobbnak, erősebbnek látszott. Lesen vette szemét a fiatal Gautieréről. Az intéző meg hirtelen az egyik ablakhoz futott, kitárta, és úgy üvöltött a fiának. Erre! Nem számított rosszul. Akkora volt az izgalom, Olyannyira felbojdult a szoba, hogy Gauthier valóban elmenekülhetett. De vajon szándékosan tette-e a kis kövérkés ügyvéd? Nyilván nem. Vagy akkor az ital oltott belé némi hősiességet. Mert amikor a menekülő az ablak felé igyekezett, kinyújtotta a lábát, és Gauthier teljes hosszában elterült a földön. Nem magától kelt fel. Egy kéz ragadta meg a galériánál fogva, talpra állította, és Gauthier megint üvöltésbe kezdett, mihelyt észrevette, hogy Sam Fierce kényszeríti felállásra. Ne mozdulj! Csukják be az ablakot! És első ízben sújtott öklével Gauthier arcába, amely bíborpiros színt öltött. Most pedig beszélj! Na beszélj! Senki nem lépett közbe. Még csak eszébe sem jutott senkinek, hogy beleavatkozzék, hiszen annyira nyilvánvaló volt, hogy itt csak egyetlen ember emelheti most fel a szavát. Csupán az idős Gauthier mormogta Maigret fülébe. Hát hagyja, hogy... De még mennyire hagyta Maigret. Maurice de Saint-Fierce volt a helyzet ura, és feladata magaslatán állt. Valóban láttál a kérdéses éjszakán, ez igaz. Azután a többiekhez. És tudják hol? A kastély főbejáratánál. Épp készültem bemenni, ő akkor jött ki. El akartam vinni néhány családi ékszert, hogy eladjam. Szembe találtuk magunkat egymással éjszaka. Fagyott. És ez az aljas alak azt mondta nekem, hogy most jött a... Ugye kitalálják? Igen, az anyám szobájából. Halkabban, közönösen. Lemondtam a tervemről, visszatértem Molenba. Jean Métájét ágra nyitotta a szemét. Az ügyvéd az állát vakargatta, hogy nyugalmat erőltesse magára, és a poharára sandított, de nem merte felemelni. Ez még nem volna elegendő bizonyíték, mert ketten voltak a házban. És Gauthier igazat is mondhatott. Ahogy az előbb említettem, ő használta ki elsőnek egy idősasszony lelki zavarát. Métájé csak később jött a kastélyba. Vajon Métájé, aki fenyegetve látta a helyzetét, nem próbált meg bosszút állni? Ezt akartam tudni. Ők mindketten résen álltak. Valószínű. Nem hittek rá képesnek. Nem igaz, Gauthier? Hogy ismerne vádaskodni a fedezetlen csekkekkel bajlódó gróf, aki azért nyugtalankodik, hogy őt magát le ne tartóztassák? Vagy más hangon folytatta. Bocsásson meg, plébános úr, és ön is, doktor, hogy be kellett avatnom magukat ebbe a mocskos ügybe. De ahogy mondtuk, a hivatalos igazságszolgáltatásnak, a bíróságnak itt semmi szerepe nincs. Így van ez, Maigret úr. Remélem megértette, amikor az imént megbögtem a lábát. Le is feljárkált, hol a világosságból az árnyékba, hol meg az árnyékból a világosságba. Olyan ember benyomását keltette, aki uralkodik magán, de csak rettentő erőfeszítés árán képes megőrizni nyugalmát. Néha oly közel került Gauthierhoz, hogy már-már hozzáért. Micsoda kísértés, hogy felragadjam a pisztolyt és lőjek. Igen, hiszen én magam mondtam, éjfélre a bűnös fűbe harap. De végül is te védted meg a Sam Fierce család becsületét. Ezúttal olyan ökölcsapás mért az arcára, hogy eleredt az orra vére. Émile Gauthier egy haldokló állat pillantásával nézett a levegőbe. Megtántorodott a csapástól, és fájdalmában, félelmében, zavarában már-már sírva fakadt. Az ügyvéd közbe akar lépni, de Sam Fierce visszalökte. Kérem, maradjon nyugton! És ez a nyugton mutatta a köztük fennálló távolságot. Maurice de Sam Fierce lenyűgözte őket. Elnézésüket, uraim, még hátra van egy kis formalitás. Kitárt az ajtót, és Gauthierhoz fordult. Gyere! Amannak földbe gyökkezett a lába. A folyóson nem égett lámpa. Nem akart egyedül maradni ellenfelével. Nem sok ideig tartott, Sam Fierce odalépett hozzá, és úgy megtaszította, hogy Gauthier kibukfencezett a halba. Menj fel! Az első emeletre vezető lépcsőre mutatott. Figyelmeztetem, főfelügyelő úr! Lihegt az intéző. A pap elfordította fejét, szenvedett. De nem volt ereje közbelépni. Az idegek felmondták a szolgálatot, végig kimerült mindenki, és Métájé töltött magának a poharába, nem is nézte mit, annyira kiszáradt a torka. Hová mennek? Kérdezte az ügyvéd. Hallatszott, amint végig mennek a folyóson, léptük visszhangzott a kövezeten. Az öreg Gauthier hevesen szedte a levegőt. Maga mindenről tudott, mondta lassan, igen halk hangon Megré az intézőnek. Teljes egyetértésben dolgozott a fiával. Már a maga tulajdonába kerültek a feles gazdagságok és a jelzálogok. De Jean Métayé továbbra is veszélyt jelentett. El kellett tüntetni a grófnét, és közben el kellett távolítani a Cheyenne fiút is, akit majd gyanúba fognak. Fájdalmas kiáltás. A doktor a folyósóra ment, hogy megnézze, mi történik. Semmi, jelentette ki. Ez a csirkefogó. Nem akar felmenni, és biztatni kell. Rettenetes, kézbűntény. Mit akar csinálni vele? Kiáltott az idős Gotyi, és kirohant.